Köszönöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok a mikrofonnál, és itt a Corporation Z-ben ugye az új generációról, a fiatalokról, fiatalokkal beszélgetünk, és mai vendégem is szintén nagyon fiatal, de annál tehetségesebb, és egy hihetetlen személyiség is, egy hihetetlen története van, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a következő 40 perc nagyon sok tanulsággal fog rendelkezni sok-sok mindenki számára, és tényleg egy inspiráló történetet hallhatunk, és persze a jövőbe tekinthetünk még sok-sok következő sikerre. Köszi, hogy elfogadtad a meghívásom, Szirtes Dávid a vendégem. Szia Dávid, köszi, hogy itt vagy, köszi, hogy beszélgethetünk.
Ciao, sziasztok, szia.
De amit rólad érdemes tudni elsősorban, és aztán majd ezt persze te egész is ki, és javíts ki, hogyha valamit nem tennék hozzá, de ugye néhány hónappal ezelőtt, még a Starban Star leszekben tűntél fel, hatalmas menetelésbe kezdtél, 6. helyig jutott el, ha jól tudom.
Ez így van, igen.
És aztán pedig, ahogy még off-record előbb definiáltad, volt egy nagyon rövid kis szusszanás, egy kis pihi, és aztán most pedig rögtön a dalba mentél tovább, ahol bekerültél a legjobb, a 40 kiválasztottba tulajdonképpen a sok-sok száz tájamű közül, ami egy elképesztő teljesítmény, főleg egy ennyire fiatal zenésztől, úgyhogy ez is, ezúton is gratulálok.
Nagyon szépen köszönöm.
Milyennek élted meg ezt az elmúlt néhány hónapot, hogyha jól érzem, azért eléggé felpörgött az életed minden szempontból.
Az biztos, nagyon tanulságos volt, nagyon pörgős volt, és rengeteg élményt szerezhettem mindenhol. Lelkileg is nagyon sok mindent megéltem ez lett az időszak alatt. Sokat tanultam magamból is szerintem, sok mindenbe beleláttam, de ami a legfontosabb az, hogy tényleg elkezdhettem azon az úton tevékenykedni most, amin már kiskorom óta szeretnék.
Ugye ez fontos tudni nálad, hogy kiskorod óta volt ez az ösztönöd, megérzésed, álmod, hogy te zenével szeretnél foglalkozni, zenész szeretnél lenni, ugye?
Pontosan, igen.
Mikor talált erre először? Előbb volt meg a szereteted a zene felé, vagy pedig előbb volt a ráismerés és feleszmélés arra, hogy van egy tehetséged is ebben az irányban?
Szerintem is volt a kettő, bár hogyha visszagondolok az emlékre, talán az első jelentősebb az volt, ezt már párszor elmeséltem, hogy az óvodában volt egy dadus, aki ilyen kisebb dallamokat, énekeket, nótákat tanított nekünk, és már akkor felfigyelt nagyon a csengő hangomra, hogy így tökre kimagaslottam a többiek közül. És hát onnan se kell mondani, én utána mindig igazából bárhol voltam, már kisgyerekként a WC-n ülve is dúdoláztam, meg mindenhol, igazából a fürdőben nagyon jó koncerteket adtam, ilyen 7-8-9 évesen magamnak, és akkor természetesen ez sok mindenki életében így van, viszont én nem akartam ott maradni, és nagyon szerettem mind hallgatni a zenét, mind hát csinálni. És akkor később jött az, hogy sajnos nem volt úgy lehetőségem ugye komolyabban zenét tanulni, meg énektanárhoz járni sem, viszont ahogy egyre jobban nyílt ki körülöttem a világ, és láttam, hogy mi van benne, annál inkább akartam én is helyet foglalni ebben, és a sok-sok tehetséges előadó közé lépni majd. És akkor, amikor gimnáziumba kerültem, akkor én elhatároztam, bár nem volt túl sok opcióm, hogy én akkor megtanulok magamtól gitározni, és a zenével is, ahogy tudok, úgy fogok foglalkozni. Ez egészen jó elgondolás volt, de azért nehezen ment. Tehát nem volt se gitárom, és ez az elképzelés sem új volt, ugyanis hát én már nagyon azért nem csak a gimiben akartam elkezdeni ezzel komolyabban foglalkozni, csak akkor kerültem egy olyan helyzetbe, ugyanis egy tehetséggondozó programba kerültem be, hogy akkor gondoltam, hogy itt egyre jobban mehetek az álmaim felé. Viszont odáig az út azért az sokkal hosszabb és nehezebb volt, mert ugye páran már tudják, hogy az én családi helyzetem az nem éppen álomba illő, és nem éppen ilyen normális elképzelés szerint történt. Ez azt foglalja magában, hogy mint másoknak ott van egy apuka, egy anyuka, egy szerető támogató közeg sok esetben, bár sajnos ez mással sincs így. Ott nálam csak az én kis álmaim voltak, és az én kis gyerekes lendületem. De hogy ne kanyarodjak ennyire el visszatérve a zenére, mikor én elterveztem ezt már még kicsiként, akkor nem volt semmilyen fajta támogatásom ebben, tehát egyedül az iskolában tudtam sokat énekelni, az ilyen kis iskolai ünnepléseken, ott egyre jobban felfigyeltek rám. Aztán, mikor elkezdtem templomba járni, akkor ott is nagyon sokat volt alkalmunk zenélni, és az nagyon jó volt, ilyen jó kis gyemelések voltak ott, ügyesebb és tök jó énekesek, és nem énekesek, hanem kórustagok, és ott is felfigyeltek rám, és egyből be is válogattak, és tök jó volt ott is nagyon énekelni. Igen, és ezek olyan alkalmak voltak, amik mind-mind hozzátettek a lelkesedésemhez, és minél inkább azt akartam, hogy olyan körökben mozoghassak, vagy olyan dolgot tanulhassak, és csinálhassak, ami a szívemhez a legközelebb áll. És akkor az volt, hogy volt egy kisgyerek, aki szerette volna csinálni az életét, és az élete az a zene. És az anyukája sajnos nem tudta ebben támogatni, és igazából gyakorlatilag az anyaszerepet is nehezen tudta betölteni, mert hát nem tudott úgy munkákat vállalni, vagy úgy foglalkozni a családdal, ahogy az kellett volna egy fiatal srácnak. És utána, ez még nagyon gyerekkoromban volt ez a felismerés is, és igazából a nagymamám volt szerintem az, aki ezt a helyzetet nagyon jól látta, és egyből oda is nyúlt értem, és végül is egy 4-5-6 éves koromban át is kerültem a nagymamámhoz, és ő lett akkor a gyámom, és ő nevelt szeretetben. Ettől függetlenül akkor minden nagyon jó volt, tehát szeretetben éltünk, és volt egy nyugalmi közeg, viszont akkor sem volt, tehát akkor sem engedhettünk meg magunknak olyan dolgokat, meg én a nagy álmaimnak végképp nem tudtam teret adni akkoriban, úgyhogy akkor csak kielveztem ezt a nagymama korszakot, és ez egyébként sokban is hozzám járult. Nagyon szerettem őt, és nagyon sokat tanultam tőle szerintem. Csak sajnos, hát nem, ő majd nem láthatja azt, hogy én hova cseperedek, hova fejlődök, és milyen utat járok. Maximum bízom benne, hogy fentről nyomon kísér és vigyáz rám, ugyanis hamar elszólította őt az ég, tehát ilyen 10-11 éves voltam, 2013-ban.
Biztos nagyon büszke lenne rád.
Köszönöm. Amikor, hát elég hirtelen meghalt sajnos, és na ez volt egy olyan pont szerintem az életemben, ami átformált még inkább, és még inkább ilyen művész lélek kivarázsolt talán, meg akkor váltam szerintem ilyen nagyon érzelmessé, amilyen manapság is, és azóta is vagyok. Szóval ez azért keményen megindította így a gyerekkoromat és a gondolataimat, és akkor utána visszakerültünk anyukámhoz, egyébként van egy féltestvérem, bár róla sose szoktam sokat említeni, ugyanis nem volt köztünk olyan igazi testvéri kapcsolat, meg nem is nagyon tartottuk a kapcsolatot, és mai napig sem. Visszakerültünk édesanyámhoz, és a helyzet az nem javult, hanem inkább romlott. Ekkor már jártam nagyban.
Itt mennyi idős voltál akkor?
Itt már ilyen 12. Uh-huh. 12 éves voltam, és akkor ott voltam szerintem egy ilyen 14-15 éves koromig anyukámnál. Ekkor már nagyon, nagyon jártam templomba, tehát itt nekem itt az vette át nagymamám által is szerintem, de egyedül kezdtem egyébként eljárni templomba, tehát nem ez volt ez a családi nyomás, meg semmilyen, hanem nekem az egy ilyen nyugalom hely volt, és egy család volt. És nagyon sok támogatást kaptam tőlük, mind lelkileg, mind anyagilag, amit innen is nagyon köszönök nekik, és hát volt bizony, de ne szaladjunk ennyire erőre, hogy visszatérve, amikor romlott a helyzet, akkor hát gondolkodtam, hogy valamit csinálni kell, mert én nekem konkrét céljaim vannak, és szeretnék egy normális közegben lenni, egy normális helyen lenni, ahol tudnak támogatni engem az elképzeléseimben, az álmaimban, és a hitoktató segített, illetve még az akkori általános iskolás osztályfőnököm, hogy akkor ebből lépjünk ki. És bizony nehéz volt azért rávennem magam arra, hogy na akkor nevelőszülők, vagy valamilyen opciót találni, mert féltem attól, hogy elkerülök valóban messzire intézetbe, vagy bármilyen. És hál' Istennek ez aztán megoldódott. Volt egy nyugdíjas pár a templomban, akikhez még kiskoromban is volt, hogy jártam. Ilyen felvételi előkészületekben segített, mert a család férfi tagja egy tanár volt, és egyébként a felesége is egy óvónő volt, úgyhogy ez a pedagógia vonal, ez megmaradt ott is, és nekik meséltem el a történetem, aztán ők gondoltak úgy, hogy akkor segítenek, és ideiglenesen a családjukba fogadnak, és akkor ott éltem egy ideig, és igen, itt ide térek vissza az előbb, hogy itt volt egy olyan pont, még ezelőtt, egy átmeneti időszak, ahol bizony a plébánián is meghúztam magam, tehát egy-két hónapot szerintem én a plébánián is laktam. Na igen, de hogy nem erüljek ennyire a részletekbe, azért szeretnék kicsit vidámabb dolgokról is mesélni. El tudtam végezni sikeresen az érettségit, tehát nem adtam fel ezeket a dolgokat, bár volt, amikor gondoltam, hogy hú, hát ebből most hogy és mi lesz, és nekem sosem lesznek olyan dolgai, mint más gyerekeknek, de hál' Istennek nem vitt el ez a depresszív hangulat, és én mindig egyébként, amit sokszor nem is értettem, mindig inkább az a kis vidám, túlpörgő, nagyon beszédes gyerek is voltam, és fiatal is, és szerintem bizonyos dolgok miatt, amik történnek az emberrel, nem feltétlen szeretik vagy értik, de később minden a helyére áll. És ez már egészen gyerekkoromtól kezdve így történt, hogy mindig valahogy nem úgy alakultak a dolgok, nagyon ellene ment minden az érzéseimmel, a vágyaimmal, de aztán később mégis a helyére állt, és ezt pont a napokban gondoltam egyébként így át, hogy pont most így a konkrét élethelyzetemben is ez történt, és ez történik. És majd mindjárt így kiukadok a dalig is, hogy milyen szép mögöttes sztoria van, amit igazából napról napra egyre mélyebben élek meg. Igen, elvégeztem az érettségit, és akkor kerültem ugye ide Pestre. Ez már egy nagyobb ugrás. Na de akkor egy elhagyott témához térjünk vissza. Amikor gimnazista voltam, egyébként az első gitár, amin tudtam játszani, az egy nagyon kezdetleges, nagyon kis bénácska gitár volt, de annál inkább szerettem. Ezt a akkori gyámoktól kaptam, és azon kezdtem el egyébként teljesen autodidakta módon megtanulni az alapakordokat, és elkezdtem a gimi során Instára, TikTokra különféle cover videókat csinálni, és ezt nagyon megszerettem, és nagyon jó visszajelzések is voltak, bár sokan nem szerették, mert ugye kollégista voltam, és állandóan, mikor vége lett az iskolai napnak, akkor én mentem egyből a konyhába, vagy az olyan helyre, amilyen nagyon visszhangos helyet szerettem, és hát gondolatot, hogy egy csomószor kopogtak, vágták az ajtót, hogy fejezd már be, meg hagyd már abba, de hát én mondtam, hogy
de
kitartottam akkor is. Tehát akkor is voltak ilyen nüanszok, de ezek inkább így megerősítettek, meg nevettem rajta, és csináltam.
Mi az, ami ilyenkor tartja benned a lelket, hogyha falba ütközöl, vagy negatívumba ütközöl, hiszen ez sok mindenkinek egy nagy kihívás, hogy elengedik úgy az elmaikat, hogyha egyrészt nincs meg a támogató közeg, vagy hogyha csak kihívásokba ütköznek, amik sokszor az adott pillanatban megmászhatatlannak tűnnek.
Uh-huh. Ezen én is sokat szoktam egyébként gondolni, de kettő dolgot biztos megemlítenék. Az egyik egyébként kiskoromtól kezdve ez teljesen magától alakult ki, hogy nekem mindenféle beleszólás nélkül egy olyan fajta hitemben Isten felé, és így magam felé is, amit így nehéz szavakkal leírni, és én sem értettem sokszor, hogy a rosszak ellenére is miért nem inkább csináltam volna ezer más dolgot, mint nem tudom, nagyon sok fiatal, de nekem mindig inkább ez volt az erő, ami megmaradt, és amihez vissza tudtam térni. Hál' Istennek egyébként ez annak is köszönhető, hogy sok ember azért szeretett és segített. Monoron, egyébként monori vagyok, és ott több család is így szívére vett, és amikor így úgy nézett ki, hogy egyedül maradtam, akkor is mindig próbáltak ebben a vonalban. Hogyha nekem volt egy ilyen mély pontom, akkor valahogy mindig jött így a támogatás fentről. És akkor ez az egyik, a másik szerintem nagymamám elvesztése, ez abból fakadó érzelmek, amik adnak elég erőt, és mindig erre gondolok, hogy igenis nekem nagy dolgom van itt a Földön, én azt érzem, és bízom abban, hogy a helyére kerül minden, amit majd folytatok is most.
Persze, hihetetlen a hited, és inspiráló a hited, és nagyon-nagyon jó, és megható nekem is, hogy arról ilyen pozitív értelemben mesélsz olyan dolgokról, ami klasszikusan, talán a mai új generációnál, sztereotipikusan azt gondolná az ember, hogy háttérben elveszik, és nagyon jó azt látni, hogy mégis vannak ilyen fiatalok, ilyen csodálatos, pozitív értékrenddel. Nagyon kíváncsi vagyok mindig a részletekre, és én szeretem a részleteket a történetekben, akkor is, hogyha nem azok a legfontosabb pontjai, de mégis kíváncsi lennék, hogy akiket említettél, akik akár a dadus, aki először felvedezte a tehetséged, akár akik a templomat támogattak, ők mennyire vannak még most jelen az utadban, akik a kezdetekkor ezeket a kis löketeket megadták neked, mennyire látják azt, amit most csinálsz, hogyan viszonyulnak hozzá?
Igen, sajnos ez viszont mindig úgy volt az életemben, és ez sokszor szerintem az én kis varázsoltságomból is adódik, hogy nagyon sok ember, aki aktuálisan jelen volt az életemben, az így nyilván nekem is az életutam olyan, hogy így nem egy helyen vagyok, nincs egy lerögzülés, ugyanis nekem mennem kell hajtanom, most is Pesten vagyok, egyedül lakok. Na bocsánat, csak hogy így kerekkép legyen. Mindig így lemorzsolódtak ezek az emberek, és ez sokszor az én hibám is volt, amit amúgy egyébként sajnálok, csak tényleg én elvarázsolt vagyok ilyen szempontból. De bízom abban, hogy valamilyen módon nekik is meg tudom ezt majd köszönni, és én is jobban tudom kezelni ezeket a dolgokat. De ugye ez nyilván gondolom abból is adódott, hogy nem egy... Tehát sosem éreztem azt az igazi család közeget igazából nagyon sehol. És talán a zene volt az, meg az ebből kifolyó dolgok, amik nekem ezt jelentették.
Említetted, hogy nem egyszerű jelenleg se az életed, elképesztő energiával csinálsz mindent, fenntartod magad egyrészt, és sok-sok oldalról gyűjtöd az inspirációkat. Például az utcazene is egy nagy szerepet tölt ki ugye az életedben. Beszéljünk arról, hogy mindent csinálsz még emellett, és hogy mi következik most következő lépéseként az életedben. De nagyon kíváncsi lennék, hiszen az utcazenének egy csodálatos kultúrája van, elképesztően sok zenekarról, bandáról lehet tudni. Ugye most én nekem sok a német kötődésem, például ott az Animal Kantereit, egy olyan együttes, ami abszolút az utca zenében kezdte, ott tört fel, és hát ugye a közösségi média hatása manapság, igen, az igen. Csodálatos dolgokra képes, és varázslatos nézni ezeket a csupa szív, szenvedélyes előadókat, akik ott feltűnnek, és az utcán felfedezhetőek. Neked ez számodra mit jelent? Hogyan találtad meg, hogy esetleg ebben is ki akarod élni magad?
Aha. Hát ez egy nagyon szép dolog szerintem is, és én hiányolom is egyébként azt, hogy ennek még, mondod, hogy nagy kultúrája van, de Magyarországon mégsem annyira szeretik. És nekem ez is azért sokszor egy kihívás volt a legelején, főleg mikor így Pestre keveredtem, hogy ki gondoltam ezt, hogy én szeretnék az egyszer gitárommal kiállni, és zenélni. És akkor is, amikor ezt így kigondoltam, ugye volt olyan, hogy valami ezt nem engedte volna, vagy bele kellett volna kicsit ásnom magam. Igen, ez egy nagyon szép dolog szerintem is, és kár, hogy nem annyira sokan csinálják, vagy annyira népszerű egyébként, mint külföldön, mert külföldön nagyon sok videót látok én is, akár Facebookon, Instán, hogy milyen nagy szeretete van ennek. De ettől függetlenül ezt egyébként, ez lehet akár ez is egy kihívás, hogy ezt is így jobban népszerűsíteni akár, hogy... Én amikor elkezdtem, akkor, hát és azóta is egyébként én aluljárókban szoktam zenélni, leginkább az Őrsvezér téren, és nagyon jó, az én azt szeretem benne a legjobban, amikor látok egy csomó arcot, akik csak így menetelnek a szürke hétköznapokban, és tényleg ilyen nagyon monotonná válhat szerintem az emberek élete. És jó látni azt, amikor így kizökkennek abból, ami egész nap volt velük. Ez az egyik. A másik az, hogy hát a műsor kapcsán is utána is, de egyébként már előtte is így tök sokan oda jöttek hozzám, és így képet csinálnak velem, vagy csak mondják, hogy nem ott van a helyem, és hogy mennyire tehetséges vagyok, és mennyire nem hallották még ezt a fajta éneklést, és ezt a fajta lelkületet és alázatosságot, amit én ott leművelek az aluljárókban. Ezt tényleg egyre több embertől megkapom, és mondják, hogy te nem itt fogsz zenélni, és hogy te máshova való vagy. És mindezek a dolgok egyébként olyan boldogsággal tudnak eltölteni, és olyan jó erőt tudnak belém adni, amikor nekem is azért nyilván én is ember vagyok, én is sokszor el tudok keseredni, vagy el tudok gyengülni bizonyos dolgokban, és ezek az apró dolgok is annyira erőt tudnak adni, hogy igenis csinálnom kell. Uh-huh.
Beszéltél arról persze, hogy Magyarországon a kultúrája kell az utcazenének, nem mindenképp ugyanabban a státuszban van kezelve, mint mondjuk ez nemzetközi téren látható. És említette ezt a mondatot, hogy azt mondják neked az utcán, hogy neked nem itt a helyed, amikor zenélsz. És mégis ez egy milyen érdekes gondolat, hogyha belegondolunk abba, hogy alapvetően a művészetnek az utca, az egyáltalán nem minden kategóriában egy alsóbb szintjét jelenti. Sőt, ha megnézzük a festészetet, a graffitit, ott vannak olyan művészek nemzetközi téren, mint Banksy, akik pont az utca művészeten keresztül emelték magukat a legnagyobb szintre, és nekik nem mondja azt senki, hogy neked egy galériában lenne a helyed, hiszen egy Banksy mű az egy falon sokkal-sokkal többet ér akár, mint egy képen, egy keretben. Mit gondolsz, minek kell ahhoz megváltoznia, hogy esetleg az utcazenét is hasonló státuszban kezeljük, hiszen az lehet legalább egy akkora és egy olyan erős színpad.
Ezt pontosan így gondolom, és nagyon örülök, hogy ezt így felhoztad. Nyilván olyan világban is élünk szerintem, hogy a szemlélettel van baj, főleg a fiatalok körében. Van, aki gáznak tekintheti, van, aki viccesnek, vagy van, aki nem is tudom. De amit mondtál, szerintem ez nem is elismerés kérdése, hogy hú, mekkora színpad, hú, mekkora ereje van annak, hanem ez lelkület kérdése és alázat kérdése, és szerintem én megfogadtam magamnak, és én abban biztos vagyok, hogy bárhova is, bármeddig jutok el az életemben, én vissza fogok járni néha utcazenélni. Már csak azért is, hogy a kiindulási pontom mindig meglegyen, vissza szeretnék térni ahhoz, ahonnan indulok, és az alázatomat is szeretném mindig megtartani. És ez is szerintem egy jó lehetőség arra, hogy ezt jelzem mindenki felé, a civil emberek, bárki felé, hogy lehet, hogy ha majd már jobban megy a sorom, én akkor sem fogom ezt elvetni magamtól.
Elképesztő a gondolkodásmódod. Folytatjuk is ezt a beszélgetést. Néhány perc múlva elmegyünk egy rövid kis szünetre. Kedves hallgatóink, addig ne menjenek sehová. Csak is, hogyha egyre mennek, miközben egy kis zenét hallgatunk, most ez az Instagram legyen, és kövessnek minket egyrészt a Spirit FM BP-t, Spirit FM BP néven, engem Trunk Tamás WT néven megtalálnak. Dávid, téged miként?
Szirti 3 ível a végén.
Szuper. Úgyhogy kedves hallgatóink, per perc, és visszatérünk, ez itt a Corporation Z. Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt továbbra is a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás WT vagyok, a vendégem pedig Szirtes Dávid, aki a Starban, Star leszekben, most még teljesen frissen a Dalban tűnt fel, de pont arról folytattunk egy nagyon izgalmas beszélgetést, hogy például az utcazenének akár milyen fontos szerepe lehet egy művész életében, és egy milyen másfajta és szenvedélyteli önkifejezési mód, úgyhogy Dávid, köszönöm továbbra is, hogy itt beszélgetünk, és hogy ilyen szuper gondolatokat osztasz meg velünk, ami roppant inspiráló benned, hogy tényleg nagyon-nagyon nyíltan mesélsz a múltadról, jelenedről, arról, hogy nem volt egy könnyű gyerekkorod, nem jártad egy könnyű utat, és most sem könnyű abszolút az életed, de hihetetlen kitartással csinálod azt, amit csinálsz, és nagyon sok hasznos leckét is lehet ebből szerintem mindannyiunknak tanulni azokból a dolgokból, amiket te most elmesélsz. Annyit elrúgsz, hogy jelenleg mi mindent csinálsz, tanulsz egyetemen, vagy ugye?
Köszönöm szépen ezeket a gondolatokat tőled. Igen, egyetemen vagyok, bár most passziváltattam, mert hát több műsor is volt ugye így a múltban, és hát az anyagiakról is kell gondoskodnom, úgyhogy most egyelőre szüneteltettem és dolgoztam, aztán majd meglátjuk a folytatást.
Nagyon izgalmasan hangzik mindez. Ugye beszéljünk a dalodról is a dalban. Tudsz arról mesélni, hogy ennek a története miről szól, mit sugall a jövőbe akár?
Persze, nagyon szívesen. Ez számomra is egy nagyon szép történet, és egy nagyon sorsszerű dolog, úgyhogy nagyon szívesen megosztom veletek ezeket, és mindent, ami igazából emögött van. Úgy kezdődött az egész, hogy én nagyon régóta akartam már ugye egy dalt, egy saját dalt, egy első dalt, amivel ténylegesen önazonosan kezdhetem meg a zenei utam, és ez sokáig nem sikerült, és néztem másokat persze, meg ott voltam a műsorban is, és sajnos nekem akkor sem jött ez össze. És kicsit el is keseredtem akkor ettől a műsor alatt is, meg előtte is, hogy na vajon mikor, és pont az, amit még az előbb is említettem, hogy sokszor nem úgy történnek a dolgok, ahogy én azt szeretném, vagy ahogy az ember szeretné. De valahogy mindig a helyére kerülnek a dolgok, és ezzel a dallal is így volt. A műsor végén is utána kezdődött el igazából a munka és a történet születése ebben a dalban. Megismertem Cinke Mátét és Máté Gyárfást, akiket nagyon jó embereknek tartok. Cinke Máté nagyon tehetséges zenei producer, zeneszövegíró és nem mellesleg egy banda frontembere is, a The Sign zenekarnak, és amikor megismertem már, akkor éreztem, hogy egyébként ez egy valami jó dolog lesz, és itt akkor nem hagynám ki a sztoriból gyárfessem, én már csak Gyafinak hívom, meg szerintem akik szeretik és ismerik egy idejük, már csak Gyafinak hívják. Nagyon kezeskedett értem már igazából régebben is, de aztán nem úgy történtek a dolgok, ahogy azt gondoltuk, és na a lényeg, hogy összeültünk, és akartunk valamit kezdeni ezzel a helyzettel, és a dal az úgy született, hogy Cinke Máté és Gyafi már dolgoztak régebben is együtt, és volt egy elképzelésük. Én megjöttem az én kis sztorimmal, az én kis életemmel, és ez a kettő így összetalálkozott. És amikor én belecsöppentem ebbe az egészbe, és elkezdődött ez a folyamat, annyira magaménak éreztem, és annyira egy ilyen tényleg sorsszerű dolognak, hogy én ott nagyon, nagyon magaménak éreztem ezt az egészet, és tudtam azt, hogy ez az a dal, amivel el kell kezdődni, és ezért is kapta egyébként azt a címet, hogy az igazi történeted, és ez gyakorlatilag azt taglalja magában párhuzamosan az én életemmel, ami kiskoromtól kezdve, az álomtól kezdve, az, hogy én küzdök, kitartok, és minden úgy volt jó, ahogy gondoltuk gyerek fejjel, ebbe így minden bele volt gyúrva, és ez úgy készült el, és úgy született meg, ahogy szerintem Isten akarta, és így találkozott össze ez a két dolog.
Ez egy fontos mondat, amit épp említettél, hiszen nagyon kulcsfontosságnak tartom én is, hogy sokszor akár a gyerekes szeplőtlenségünket megtartsuk sok kérdésben a világ felé, amikor járjuk az utunkat. Ezt miért lehetett fontosnak, hogy higgyen az ember a gyerekkori önmagának, és annak, hogy ő mit álmodott, mit gondolt, mit érzett?
Ezen is többször gondolkodtam, de talán az első, ami eszembe jut, és én nagyon hiányolok is egyébként az emberekből, meg a világból, az, hogy gyerekként olyan tiszták vagyunk, olyan kendőzetlen őszinteséggel csöppenünk bele az életbe, és tényleg kíváncsisággal a világ felé. És én kiskoromban szerintem már idegesítő szinten voltam kíváncsi és lelkes, de ez mostanra így, mert én ezt sosem akartam magamtól elvenni. És ezt az embereknek is ajánlom, és szeretném elérni, hogy ne legyenek az emberek annyira szürkék, annyira, tehát ne hagyják el a gyermekkori se álmaikat, se elgondolásukat arról, hogy is vannak az életben jelen, ugyanis tényleg ezeket mi alkotjuk, úgymond, szóval a mi érzéseink azok, nem azért vannak, hogy teljesen eltűnjenek, vagy elnyomjuk őket, és akkor csak így menjünk tényleg a világba, mint valami robotok, hanem azok azért vannak, és azért érdemes visszatérni, és megtartani ezeket a gyerekbeli dolgokat, mert azt színezi ki a világot, és gondoljunk csak egy példa arra, tegyük fel, tényleg van egy tehetséges kisgyerek, tényleg kicsi, aki még nem rendelkezik megfelelő tapasztalattal, élettel, semmivel, és vannak a szülők, akik, és ugye a felnőttek, akik pedig már kicsit ilyen, hát belevénültek úgymond az életbe talán, vagy elfelejtették azt, ami igazából szerintem a legfontosabb az, hogy támogassunk másokat, az, hogy szeressünk másokat, és az, hogy tényleg kíváncsian legyünk az élet felé, és megtartsuk azokat a dolgokat, amik előre visznek. Sok ember életében szerintem azt tesz tönkre egy álmot, vagy egy életet, hogy nem tart ki, és nem éli az álmait, nem ragaszkodik azokhoz, hanem csak így elengedi. Na de erről tényleg amúgy nagyon sokat tudnék beszélni, és lehet, hogy ez csak én élem meg ennyire mélyen, de én mindenféleképpen azt szeretném, és szólok is a szülőkhöz, meg a hasonló helyzetben lévő fiatalokhoz, hogy ne adják fel, és ebből mindig, amit kigondolnak, és amiben hisznek, abból mindig erőt tudnak meríteni, és szerintem ez a legfontosabb.
Fantasztikus gondolatok, teljes negyet is értek ezzel. Hogyha akkor az álmodról beszélünk, biztos vagyok benne is, ahogy érzem, hogy beszélgetünk az álmodnak, mert egy erős részét már éled jelenleg is. Mégis ezért sok minden van hátra, azt gondolom. Milyen álmok vannak még előtted? Mi az, ami még nem teljesedett be, de úgy gondolod, hogy valóra válhat?
Igen, nagyon örülök már, hogy tényleg olyan emberek kell mozoghatok, és olyan úton járhatok, amin már nagyon szerettem volna. Viszont ez még csak most kezdődött el, szóval most nagyon sok munka kell még ahhoz, hogy ez tovább színeződhessen, és bizony vannak elképzelések, és ez az álom önmagában még nagyon az elején tart. Továbbra is dolgozunk már dalokon, és hát gyakorlatilag az a cél, hogy én is önmagamból minél több mindent ki tudjak adni majd a világnak, és én is azon leszek egyébként, hogy magamba ássak mélyen jobbra, és amiket én megéltem, és amik igazából bennem vannak, bennem van ez az ősi erő, és ez a megélt, meg nagyon erős érzelmek, azok majd valamilyen formában kijöhessenek. Ez az egyik. A másik az, hogy minden lehetőséget most, ami azt gondolom, hogy az úton tart, és nagyon jó emberekkel hoz össze, azt szeretnénk most megragadni. Illetve most nyíltak különféle modell és reklám lehetőségek, amiket nagyon kíváncsian szeretnénk majd kipróbálni. Meg hát persze a közösségépítés az, ami most nagyon fontos, tehát én is majd összeülök egymagammal, meg másodmagammal, Gyafival, meg azokkal az emberekkel, akik szeretnének segíteni az utamban, és hát szeretném az Instámat még jobban beindítani. TikTokon is szerintem majd idővel várhatóak lesznek újabb tartalmak, és hát az utcazenélést is mindenképp folytatom, és egyébként most így a beszélgetés alatt elgondolkodtam, hogy lehetne ezt is egy magasabb vonalra vinni, akár majd onnan is streamelni jobban.
Abszolút.
Majd be kell szereznem egy erősítőt és egy mikrofont akár, és tényleg, mint ahogy külföldön is van, akár lehetne egy ilyen magyar vonalat erősíteni, úgyhogy ezeket mind megpróbálom. Aztán remélhetőleg majd...
Nagyon tetszik a gondolat. Nagyon örülök, hogy benned is megindított néhány új gondolatot, igen, még ez a beszélgetés is.
Meg hát nyilván lesznek majd koncertek. Most ezen is vagyunk, hogy minél több és jobb koncert lehessen majd. Én bízom benne, hogy idővel nagyon sok helyre eljuthatok majd, és a dal üzenete is, amiről majd még mindjárt jobban beszélek, minél több helyre és emberhez majd el fog tudni jutni.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, hogy beszélgettünk. Igazán jó volt téged hallgatni.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és további szép estét mindenkinek.
Kedves hallgatóink, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Jövő héten újra visszatér a Corporation Z egy új adással, addig is kövessenek minket Instagramon. Ezt adást is visszahallgathatják különböző streaming platformokon, akár a Spotify-on is, és bármikor hallgathatnak minket online a www.spiritfm.hu-n. Én Trunk Tamás, Double T voltam. Viszont hallásra!